Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hazánk sorsát évszázadokon át kizárólag szerencsétlen fordulatok alakították. Gyakran hivatkozunk kedvezőtlen nemzetközi erőviszonyokra, kegyetlen hódítókra, megbízhatatlan szövetségesekre. A 17.-18. század fordulóján azonban, ahogyan ez Hanner Péter történész könyvéből kiderül, a legkülönbözőbb államok uralkodói, arisztokratái, főtisztviselői, papjai, udvarhölgyei, pénzkölcsönzői és katonái akarva vagy akaratlanul, közvetlenül vagy közvetett módon Magyarország érdekében tevékenykedtek. A szerző hosszú évekig volt a Pécsi Tudományegyetem újkor történeti tanszékének docense, a Magyarország szerencséje című könyv már a 23. kötete, amelyben 24 történelmi személyiség tevékenységéről ír.
Lenyűgözött egyéb történelmi olvasmányaim közepette, amikor hát ezt a korszakot tanítottam a hallgatók számára, hogy ha például belegondolunk abba, hogyha Savoyai Jenő édesanyja egy francia udvarhölgy nem keveredik bele egy szerencsétlen méreg afélba Párizsba, akkor elképzelhető, hogy amikor a fia felnő, akkor a király ad neki egy rangot, egy katonai címet, katonai posztot a saját hadseregében, mert miért ne adna. Akkor ez a fiú, a későbbi Savoyai Jenő, az nem jön el a császár udvarába és nem áll be a szolgálatába, akkor nem győzi le a törököt a zentai csatába. Ha nem győzi le a törököt a zentai csatába, akkor még egy darabig föl alá vonulgatnak ott Dél-Magyarországon, de nagyon közeli a spanyol örköstési háború kitörése, és elképzelhető, hogy akkor nem fog Magyarországgal foglalkozni az a bécsi udvar, mert nyugat-európai harcok sokkal komolyabban érintik, tehát az, hogy a karlócai békét akkor kötötték meg, és úgy, az történhetett volna máshogy is, ha nincs olyan személyiség, aki legyőzze a törököt időbe, olyan jókor vereséget mérjen el, hogy maga az oszmán kormányzat is belátja, elismeri, hogy el kell hagyni a Magyarországot. Ha ez nincs, akkor ki tudja, mi történik. Akkor lehet, hogy még egy darabig az ország harmadát törökkézen hagyják, és egész 18. században lett volna egy ilyen csatározás tovább Magyarországon, hogy ez milyen pusztulással járt volna, azt el lehet képzelni.
Ki az, aki önhibáján kívül, vagy például az alkalmatlansága miatt segítette Magyarország ügyét? Vagy kik azok?
Hát Magyarország szerencséje cím arra utal, hogy bizonyos intézkedések, bizonyos személyiség akarva, akaratlanul is Magyarország használva voltak ebben az időszakban. Kara Mustafa természetesen, hát ő elérte azt, hogy a Habsburg kormányzat komolyan vegye a török fenyegetést azzal, hogy komoly és tapasztalt török hadvezérek és vasák és bégek tanácsaitól eltekintve mégiscsak Bécsre támadott. Ezzel akkor a lökést adott török ellenes harcoknak, ami végül is Magyarország elvesztéséhez vezetett.
Erős Ágost is, aki ott nem volt annyira alkalmas katonai.
Hát egyáltalában nem. Erős Ágostot azért vettem be, mert az az összes érdeme, hogy időben megválasztotta magát lengyel királyá, és távozott Magyarországról, így megkaphatta a katonai főparancsnokságot az, aki ki is tudta verni a törököt, Savoyai Jenő. És hát az egész pályafutása roppant érdekes erre a korszakra. Egyáltalán több ilyen fejedelem is szerepel a könyvben, aki eljön Magyarországra harcolni, majd elbízza magát, és azt hiszi, hogy ő is egy világbirodalmat építhet ki, és megnövelheti az országát, ilyen a Bajor fejedelem, ilyen az a Szászválasztó fejedelem, aztán ez természetesen kudarcokhoz vezet.
Aki ismeri az ön könyveit, az jól tudja, hogy az uralkodók történelmi alakok, hadvezéreknek a személyiségét is nagyon jól megismerjük, és ez itt is megvan. És elgondolkodik az ember azon, hogy például ez a két uralkodó, Felső Lipót és 14. Lajos, és az ő különbségük az intelligenciában, a rátermettségben való különbségük, az miért fontos?
Felső Lipót általában nagyon negatív szereplőként bukkan fel a különböző történelmi művekbe, és valóban nem volt karizmatikus, nem volt túlságosan okos, határozott, roppant csúnya személyiség volt, és a ellenreformációt egy darabig erőltette Magyarországon. Hozzá kell tenni, hogy ez messze nem ért el olyan mértékét, mint más országokban, de ezt ilyenkor sose szoktuk összehasonlítani. Első Lipótnak szüksége volt egy olyan makacsága, a vallásossága, a bigottsága, hogy elhigye, hogy neki Isten adta feladata Magyarország felszabadítása a hitetlenek uralma alól. Ez Magyarországnak akkor ott a használva vált. Protestánsok üldözése szakadhatatlanul történelmi hiba, és semmiképpen sem rokonszenves a számunkra, de összehasonlítjuk a század más eseményeivel. Mi történt a csehekkel a 30 éves háború kirobbanása után, a fehérhegyi vereségük után, hogy hány száz embert végeztek ki ott, hogy mi történt a francia hugenottákkal, akik közül hát 200 ezer hagyták el a hazájukat, hát ilyen vallásüldözés és ilyen atrocitások a Magyarországon nem került sor.
A csata jelenetek, vagy például Buda felszabadításának a jelenete egészen olyan, mintha valami történelmi regény közepén lennénk.
Hát Buda visszafoglalásával lehetne forgatni egy nagyszerű filmet, a vezérek konfliktusaival, a rivalizálással, a különböző ismeretlenedetű robbanásokkal, amelyek a fél várat lerombolják, és a Dunába lökik, és még Pestig kicsapnak a hullámok, a török hadserege közeledésével, a fenyegetéssel, azzal, hogy voltak éppen, hát körbevették már az ostromlókat kívül, és mégsem merték megtámadni őket, csak néhány sereg megpróbál áttörni, roppant látványos akciófilmet lehetne forgatni belőle.
Minden könyve esetében szerintem érintjük, hogy milyen borzasztó nagy haszna van egyetemisták körében, és mindennek, amit ön leírt, de egyetlen az ország történelméről gondolkodóknak milyen hasznára válhat ez a könyv?
Kicsit megpróbáltam összekapcsolni a magyar és egyetemes történetet jobban, mint amennyire ez az iskolai oktatásban megvalósulhat. Nyilvánvalóan nem mélyedhetnek el 14. Lajos különböző háborúiban, de az biztos, hogy nagyon szorosan összefüggött a 17. században már ezek a háborúk egymással. Itt az újkor elején már szinte csak koalíciós háborúk vannak, amelyek különböző hatalmak összefognak egymás ellen, ezért Magyarország felszabadító háborúját sem lehet ezek ismerete nélkül alaposabban feltárni. Három része volt szaggatva, erőforrásai csekélyek voltak. Sokan gondolnak arra, hogy hát a török kultúra, az iszlám kultúra biztos hozott is magával valamit. Hát én nem nagyon találom a nyomait ennek, bevallom, néhány fürdő és ilyesmi maradt ránk. Mi egy peremtartomány voltunk, és csak egy ilyen bástyaként tekintettek a megszállt magyar területekre az oszmán vezetők is. Nem próbálták fejleszteni. Nem próbálták tönkretenni sem természetesen, tehát nem akarták pusztává és sivatagá tenni az országot, mert hát adó alanyokon nekik is szükségük volt. De rettenetes teher volt az, hogy a oszmán megszállás idején a kettős adózás, tehát a magyar földes urak is saját földjüknek tekintették az bizonyos megszállt területeket, és ők is szedtek adót, és az oszmán hatalmasságok is, és ez semmiképp sem volt kedvező a magyar fejlődése nézve.
Lehet bármiféle tanúságot levonni ebből a korszakból, olyat, ami a későbbiekre nézve, vagy akár napjainkra nézve érvényes lehet?
Azt mondanám, hogy Magyarország Európa része volt. Európai hatalmasságok, lengyel, német, és néha szavai jönő francia, Párizsba született hírességek, főnemesek érkeztek meg, európai seregek harcoltak Magyarországon legkülönbözőbb államokból, pápai segítséget kapott az ország, tehát szinte Magyarország történelme akkor ott összefüggött egész közép-kelet, mert az orosz szár is hadba lépett a Szentliga oldalán, tehát Magyarország, hogy mondjam ezt, nagyon-nagyon sok szálon kapcsolódott Európa történetéhez, és talán az a tanulsága, hogy azért szabadult fel az oszmán elnyomás alól, mert egy európai összefogás mégiscsak létrejött idei óráig Magyarország érdekében.
Magyarország szerencséje, Haner Péter könyvét, ahogyan a korábbiakat is, az Animus kiadó jelentette meg.